tárgy nélkül magasra. Egy Eight Count nevű bárban ültem egy bárszéken, és különösebben nem gondoltam semmire. Például arra sem, hogy minek ülök ott, és iszom piszkit vízzel. Hát talán azért ültem ott, mert Mary baszogatott amiatt, hogy repülési leckéket akartam venni. Na persze, Mary mindig hisztizett valamiért. Félre ne értsenek, többé-kevésbé jó lélek volt, de a világ tele van többé-kevésbé jó lelkekkel. És mire megyünk vele? Így is az utolsó perceinket éljük. De hát ezt maguk is tudják. Későre járt. Egy idősebb űrge mellett ültem, akin narancssárga garbó és rövid nadrág volt. Időről időre rám nézett, elmosolyodott, de én nem törődtem vele. Nem volt kedvem kocsmai beszélgetéshez. Amikor az ember az utolsó perceit éli, jobb nem hallgatni mások hülyeségét. Hisz az idő értékes, nem? Az öreg fickó viszont nem bírta tovább. Végül beszélni kezdett hozzám. Úgy tűnik, mint a zavarna valami, mondta. Hát ez így is van, válaszoltam. És mi az? Kérdezte. Ránéztem. Egymáshoz nagyon közelülő szemei voltak. Kedve támadt az embernek oda nyúlni és eltávolítani őket egymástól. Repülni szeretnék, de nem tehetem, mondtam neki. De miért nem? Hogy miért nem? Mert ahhoz előbb leckéket kéne vennem. Én tudok repülni, pedig soha nem vettem leckéket, mondta. Én tettem a pincérnek, hogy hozzon nekem még egy viszkit vízzel, és egy sört az öregnek. Csapolt sört ivott. Lehet, hogy ettől lettek olyan közelülők a szemei. Az olcsó zöld sörtől. Nehéz elhinni, hogy tudsz repülni úgy, hogy sosem vettél leckéket, mondtam. Elmesélhetem, hogy történt, ha végighallgatod, mondta. Hát, ha nincs más módj, mondtam. Elmosolyodott. Na, jó, mondtam némi habozás után. Halljuk. Egy nő sem volt a bárban, és a tévében sem volt semmi. Csak az új elnök vigyorgott benne, miközben a feje kisé rángott, mint egy tébolyultak, és igyekezett úgy tenni, mint aki jó ember, mint az előző elnök. És épp valami olyasmiről beszélt, ami korábban elromlott, de mostanra már rendbe hozták. 5 éves korom körül kezdődött. Fogod bele az öreg? Egy szombat délután a szobámban ücsörögtem, míg a többiek valahol oda kijátszottak. A szüleim nem voltak otthon. És felfedezted a pecsedet? Ó, nem, az sokkal később történt. De kérlek, hagyj folytassam. Oké. Szóval ültem az ágyamon, és néztem ki az ablakon a kertbe. A gondolataim össze-vissza kalandoztak. Már akkor is? Igen, de hadd folytassam. Ültem az ágyamon, és egy légy szállt a kezemre. A jobb kezemre. És... egy kibondott angosztustalan légy volt, dagadt, tudatlan, erőszakos. Leráztam a kezemről. Felrepült egy pár centi magasra, zümmögött egy sort körbe-körbe. Aztán egy undorító hangot hallatva újra rászállt a kezemre, és megcsípett. Hogy mik nem történtek? Szóval megint leráztam a kezemről, és az mérgese körbe-körbe repkedett a szobában. A kezem nagyon feldagadt, fogalmam sem volt arról, hogy egy lécsípés ennyire fájdalmas tud lenni. Figyelj, mondtam az öregnek, haza kell mennem. Olyan feleségem van, aki úgy felfújja magát, mint egy béka, és rögtön rábugrik. Az öreg úgy tett, mintha nem hallotta volna, amit mondtam. Szóval nagyon utáltam azt a legyet. Azt, hogy mennyire nincs benne félelem. Rovar arroganciáját és zümbökő tudatlanságát. Kellett volna egy légycsapó, hát vagy bármi, amivel megsemmisíthetem. Hogy mennyire utáltam azt a legyet. Úgy éreztem, nincs joga ahhoz, hogy úgy viselkedjen, ahogy viselkedett. Azért akartam megölni, mert úgy éreztem, hogy meg akar ölni. A legyek esetében és a szerelemben minden fair. Figyeltem a legyet, felszállt a plafonra, és fejjel lefele mászkált. Olyan biztonságba érezte magát, és annyira felsőbbrendűnek. Egyre dühösebb lettem, ahogy néztem, hogy föl alá mászkál. Úgy éreztem, muszáj, megöltöm. Iszonyatos késztetést éreztem a lelkem legmélyebb bugyraiban, hogy elpusztítsam azt a legyet. Egész testemben remegtem. Aztán úgy éreztem, mintha áramütés ért volna, aztán egy fehér fényvillanást láttam. Jó betett neked az a légy. Aztán úgy éreztem, hogy emelkedni kezd a testem. Emelkedni! Felemelkedtem a plafonig, megvillant a kezem, és a tenyeremmel összezúztam a legyet. Magam is meglepődtem azon, hogy milyen gyors voltam. Aztán éreztem, hogy szép lassan visszaereszkedem a földre. És aztán mi történt, öreg haver? Bementem a fürdőszobába, és megmostam a kezem. Aztán kijöttem, és leültem az ágyra. Gondolom, többé nem zaklattak a legyek. Nem, többé nem. Viszont, ahogy ültem ott az ágyon, megpróbáltam újra repülni, de utána már nem sikerült. Próbáltam, próbáltam, de nem ment. Lehet, hogy egy lécsípés kellett volna ahhoz, hogy újra begyújthasd a rakétádat. Újra és újra megpróbáltam. Minden energiámat összeszedtem, de nem sikerült. Pedig tényleg úgy éreztem, hogy először megtörtént. De egy idő után arra gondoltam, hogy talán csak képzeltem. Talán egy pillanatra megbolondultam. És most hogy érzed magad? Most remekül. És ragaszkodom ahhoz, hogy meghívjalak még egy italra. Még egy italra? Tehát ezen elgondolkoztam, hiszen az elsőre nem ő hívott meg. Nem, ezen a szemantikai problémán talán most nincs értelme fennakadni, gondoltam magamban. Rendben, mondtam. Megérkeztek az italok, és mi csendben ültünk ott. Egyszer találkoztam egy csávóval egy kocsmában, aki azt állította, hogy megette a saját húsát. Úgyhogy meghallgattam én bármit, de el is engedtem a fülem mellett. Aztán az öreg megint rákezdett. Egy jó időre megfeledkeztem a dologról, de aztán megint megtörtént. Megint megcsípett egy légy. De negyedikes voltam a gimnáziumban, Ohioban. Baloldali falembert játszottam, és a szezon utolsó mérkőzése volt. Azért kerültem be a csapatba, mert a srác, aki azon a poszton játszott, megsérült. A leginkább gyűlölt riválisainkkal játszottunk. Gazdag faszopókkal a város lehetősebb részéről. Igazi faszfejek voltak. De tényleg. Az, hogy megverjük őket, többet jelentett számunkra még annál is, hogy szexelhessünk. Pedig soha, vagy nagyon ritkán sikerült csak lefeküdnünk csajokkal, mert azok a gazdag csávók mindig elszedték a nőinket. Csak úgy tudtuk kiegyenlíteni a számlát, ha megverjük őket. Éjjel-nappal erről álmodtunk. Ez jelentette számunkra a mindent. Na, gondoltam magamban, most már nem csak a legyeket utáljuk, hanem az embereket is. Végül is mindkettőt nehéz elviselni. A végéhez közeledett a meccs, folytatta az öreg. 21-16 volt az állás, és már csak 30 másodperc volt hátra. A 12 yardos vonalunkon voltak, húzhatták volna az időt. De nem, ők meg akartak alázni minket. Nem volt elég, hogy a nőinket dugták, még újabb pontokat akartak szerezni. A szemetek. Ja. Szóval az irányítójuk egy igazi fasz, aki sárga kedilekkel járt. Hátra megy, hogy passzoljunk, feldobja a labdát, ami magasan repült a levegőben a gólvonalunk felé. Én a célterületen vagyok, mert elestem, és ahogy felkelek, látom, hogy felém jön a labda. Megfogom, és rohanni kezdnek. Körülvesznek a borzsolyok. Egyre többen vannak körülöttem. Semmit sem tehetek. De már majdnem elérnek. Az a rengeteg fasz, aki a csajainkat dugja. Magamon kívül vagyok a dütől. Ahogy felém ugranak, hogy agyon zúzzanak. Hirtelen azt veszem észre, hogy emelkedem. Felemelkedem a levegőbe. Nálam van a labda, és repülök a gólvonaluk felé. Azután az ő célterületükön érek földet, és meggyerjük a meccset. De meg kell, hogy mondjam, közöltem az öreggel. Ilyen zseniális kamusztorit még életemben nem hallottam. Nem kamu. Ugye be? Válaszoltam. Soha nem hallottam erről az esetről. Sőt, hát senki sem. De erről írtak volna az újságok. Az egész világ hallott volna róla. Egy egészen kis városban történt. Nem akarták, hogy kiszivárogjuk. Hírzárlatot rendeltek el. Örökre elásták az ügyet. Lefizették az embereket, hogy ne beszéljenek. Egy ilyen ügyet senki nem tud eltusolni. Az öreg egy box felé intett. Oda mentünk és leültünk. Az én köröm volt, én tettem a csaposnak. Még kettőt, mondtam neki, amikor odajött, fejenként. Az öreg addig nem szólalt meg, amíg meg nem érkezett a négy ital, és a csapos vissza nem ment a pult mögé. A kormány, mondta, miközben megemelte az egyik barzalmas zöld sört, és majdnem meg is itta az egészet. A kormány volt. Tényleg? Tudni akarták, hogy mi a titkom, de hát én magam sem tudtam. Pedig minden idők legerősebb hadseregét hozhatták volna létre. Egy gyakorlatilag legyőzhetetlen hadsereget. Egyfolytában vallottak, de nem tudtam nekik megmondani, hogy csináltam. Időközben a futballbajnokságot is beszüntették. Nem tudom, hogy milyen hatással volt annak a 300 vagy 400 embernek az életére, aki szemtanúja volt az esetnek, de feltételezem, hogy életük végéig emlékezni fognak rá. Megittem az első italomot. Tudod, öreg, meggyőző a mesét, már piszek neked. Nem kell elhinned, válaszolt. Csak mondtad, hogy repülni szeretnél, és már volt bennem egy-két ital, és eszembe jutott ez a történet. Semmi baj, mondtam. Hát én még mindig szeretnék repülni. Meg tudlak tanítani, mondta az öreg, és közelebb hajolt hozzám. Végül rájöttem a nyitjára. Na, ezt viszont már nem fogom bevenni, mondtam. Nem kérek érte semmit. Oké, válaszoltam. Akkor taníts meg. Furcsa szemeivel rám nézett a két korsó zöld sör között. Először is hinned kell benne. Na, ez nehéz lesz. Néha az. Na, nem, figyelj. Mielőtt repülni akarsz, csinálj így a kezed. Na, nehézd a kezeimet. Csinálj így. Így? Ege. Na, most védj egy mély lélegzetet, és fordítsd befelé a szemeidet. Aztán gondolj a legrosszabb dologra, ami életedben történt veled. Na, abból nagyon sok van. Tudom, de válasz ki a legrosszabbat. Oké, megvan. És most mondd azt, hogy szolbizer, és fel fogsz emelkedni. Szolbizer, mondtam. De csak ültem ott. Hé, öreg, hát nem történik semmi. Majd fog. Kis időbe és gyakorlásba telik. Mi a neved, öreg? Pedé. Pedé, én Hank vagyok. Meg kell mondjam, ilyen zseniális kamusztorit nagyon régóta nem hallottam. Vagy teljesen őrült vagy... Vagy minden idők legnagyobb fazonja. Örülök, hogy megismerkedtünk, Hank, de mennem kell. Buszvezető vagyok, egy éve ma hátra a nyugdíjig. Reggel 6:30 kezdnek, úgyhogy ideje lefeküdni. Nekem nincs munkám, de attól fogom folytatni az ivást, úgyhogy elkísérlek egy darabot. Viszonylag kellemes idő volt odakint. Világított a telihold, és egy kis köd szitált. A prostituáltak parkoló autókban és sikátorokban szoptak. A szobám pedig egy csaroknyire volt. Fogalmam sem volt, Benny hol lakik. Ahogy közeledtünk a sarokhoz, egy nagy darab rendőr lépett elő a ködből. Már csak ez hiányzott. És úgy tűnik, neki is éppen mi hiányoztunk.
Egy kicsit bizonytalannak tűntök, fiúk, mondta. Azt hiszem, a legjobb lesz, ha mindketten befáradtok velem az őrszobára, hogy kihozajlodjatok. Mit szóltok ehhez?
Szól, bizer, mondta Benny, és emelkedni kezdett. Épp a rendőr előtt emelkedett fel, és csak emelkedett. Aztán elrepült a Bank of America épülete fölött. Aztán eltűnt.
Azt a kurva életbe, suttogta a rendőr. Láttad ezt?
Szól, miszer, mondtam. De semmi nem történt.
Figyelj! Kérdezte a nagy darab rendőr. Nem egy öreg emberrel álltál itt az előbb?
Szól, miszer, mondtam.
Jó, mondta. Ha Szól, mizernek hívják, akkor épp most láttam Szól, mizert felszállni az égbe. Te is láttad.
Én nem láttam semmit, válaszoltam.
Értem, mondta. Mi a neved?
Szól, mizer, mondtam. És akkor megtörtént. Éreztem, hogy emelkedni kezdek. Emelkedni.
Hé, gyere vissza! Kiáltotta a rendőr.
De én csak emelkedtem.
Nagyon jó volt.
Én is elrepültem a Bank of America épülete fölött. Az öreg nem hazudott. Még akkor sem, ha túl közel ülő szemei voltak. Egy kicsit hideg volt odafönt, de csak repültem tovább. Ha elmesélem a srácoknak, hogy mi történt, nem fognak nekem hinni. Ami kurva nagy kár. Balra kanyarodtam, és a Harbor Freeway fölé repültem, hogy megnézzem, mi a helyzet. Nem volt túl nagy forgalom. Én pedig egészen jól ki voltam egyezve az élettel.